keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Személyes vallomással kell kezdenem, hogy miért vagyok ma itt ezen a szószéken. A oltárigében hallottuk, hogy azt mondja az apostol, írja Ázsiában levő gyülekezeteknek, hogy mindennek vége pedig már közel van. Egy kicsit végig gondoltam a mai igét akadályozásban, hogy kérem erről a földrészről, földrajzi környezetről jönnek éppen a migráns, és mondhatjuk, amit valamikor az apostol, hogy ennek mindennek vége nagyon közel van. Ki tudja még? Egy azonban biztos, hogy életünk idejére ad ez útmutatást, ember. Mindennek a vége közel van. És ezért, amikor ezt az igét a mai vasárnapra elolvastam, azt gondoltam, ember, hát te most voltál múlt héten 80 éves, hát ideje, hogy azt az evangéliumot válasz, amelyik számodra kedves volt mindig életed során, hogy tudnélik, Jézus az embereket veréphez hasonlítja, olyan kicsit értéktelen, olyan kicsit mindennapos, olyan mindenütt ott lévő szürke madár, nem gyönyörű tollal, nem valami nagy feladattal. De amikor bennünket szürke veréphez hasonlít Jézus, akkor azt is mondja, hogy de tudjátok meg, hogy még a fejetek hajszálai is számon vannak tartva, azaz Isten bennünket úgy szem előtt tart, hogy újra és újra hozzá menekülhetünk. És ez ebben nagyon jó, akkor is, ha valaki abban a szolgálatban áll, amit utána mond, hogy aki vallást tesz, én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyeim atyám előtt. És hát, ha az ember ige hirdetői vagy egyházi szolgálatban áll, akkor újra és újra számon kell adni arról, hogy vajon mi volt az Isten küldetése, és hogy töltötte be az ember. Ehhez a templomhoz, ehhez a gyülekezethez, 1950 óta, 66 év kapcsolat. Akkor kezdődött ugyanis az a kántorképző tanfolyat számomra, mint gimnazista, amelyikben Veltler Jenő áldott emlékezetű kardnagyok és Zalánffy Aladár professzor oktatott engem a orgona és az egyházi zene titkait. Azóta sok minden történt. És újra bizony meg kellett tapasztalnom, hogy a fejem hajszála is mind számon vannak tartva. Bizony, testvéreim, arról lehet szó, hogy újra és újra végig gondolja az ember az életét, és azt mondja, Uram, hát olyan izgalmas és nem mindennapi életem volt, hogy ezért hálát kell adni újra és újra. És hát ebből mindent nem lehet kiemelni, mert akkor nem mennénk ma haza ebédelni. Csak annyit, amennyi egy-két ponton mutatja, hogy az Isten hogy fogja meg az ember kezét, hogy vigyázza még a hajszálait is. Kezdődik azzal, hogy 56-ban a nagy első heti támadás után, mint ülő 24-ben a teológus otthonban lakó diák, hallottuk többiekkel együtt, hogy elindul a tanusz páncélos a Kálvin térről, megközelíti a Kilián tanyát, a Korvin között, és megáll minden háznál. háznál egyet jobbra, egyet balra lő az ágyúját. És amilyen magasra tudta emelni az ágyúját, első vagy második emeleti ablakokba talál. Nekem az íróasztalom ott volt pont az ablak mellett, a második emeleten. És a tankgránát úgy jött be az ablak alatt, hogy a szobába robbant. Hát aki látott háborús dolgokat, el tudja képzelni, hogy milyen volt utána a szoba. A rabic falától összegörnyedve, a szobában nem maradt szinte semmi éppen. Hát, ami nekem fájt, az összes jegyzetem, könyveim és minden tönkre ment, meg az összes ruhám. De mikor hallottuk, hogy jön a tank, oda rohantunk az udvar felé, a folyosóra, és oda feküdtünk le. Így tudtunk megmaradni. Istennek hála, hogy fejünk hajszál se görbült meg ebben a dologban. Utána még rengeteg más élményt és hasonló Isten kegyelmét megtapasztaló egyedi esetet tudnék mondani. Mert hiszen 59-ben ennél az oltárnál ordináltak és avattak lelkészé. Azután elmentem sokfelé az országban, Veszprém, Balassagyarmat, Budabánya. És milyen lelkészi szolgálat volt ez akkor? Rudabányán 22 falu tartozott hozzá, biciklivel jártam. Téli hidegben, később, a kiskörösi gyülekezet adományából tudtunk motorkerékpárt venni, de ezen is nagyon hideg volt téli. Karácsony azt jelentette, hogy 12 Isten tisztelet. Reggeltől estig, aztán másnap ugyanígy. Húsvétkor jobban elosztottak, nagy csütörtök, nagy péntek, és a húsvét ünnepek. De csak annyi egy adat, és ez a magyar szórvány helyzetre jellemző, hogy abban a területen, ahol én szolgáltam, különböző városokban és falvakban, a környéken, ott a falvakban 22 református lelkész volt, és 19 vagy 20 katolikus. Igyekeztem mindenkit meglátogatni, ki így, ki úgy fogadott, de emlékezetes maradt. És bizony nehéz helyzetből tovább azután Pestre kerülhettem. És aztán valami olyan csoda történt, amit ritkán tudnék másnak mondani, mint isteni gondviselésnek. Mert ez nem dicsekvés, hanem tény, hogy a magyar televízióban sikerült megnyernem a világirodalmi versenyt 1965-ben. És ennek eredményeképpen az egyház, mert akkor úgy volt, hogy azt terjesztették a papokról, hogy öregek és buták. És akkor a tévé előtt, tévé, egy tévé után, odaáll valaki, akinek ki volt írva, hogy Harmati Béla evangélikus lelkész, nem is öreg, és nem is olyan volt. No most, ezen verseny után ösztöndíjat kaptam Genfbe, Zürichbe, és ottani munkám után meghívtak asszisztensnek majd önálló osztályvezetőnek, és így adott az Isten olyan lehetőséget, amelyik onnan az egész világra kiterjed. Már nem csak 22 faluban jártam biciklin, hanem a világban, Japántól, Egyesült Államokig és Afrikától repülőgépen. Mert kiterjedt a Lutheránus Világszövetség munkája minden földrészre. És testvéreim, nem is egyszerű idők voltam. Sokfelé volt három. Ott voltam Zimbabwében, összafrikai konferenciát szervezni, amikor fegyveres harcok robbantak ki. És csak az volt a kérdés, hogy ki van közelebb, vagy ki van távolabb. És lehetne még sorolni számtalan esetet. hogy hogyan és mit mentünk és éreztem újra az Isten áldó keze. Ott van, hogyha én vallást teszek róla, mereked, akkor megsegít és tovább is engem ezen az úton. Testvéreim, majd 76-tól kezdve itt a Deák téren Keker András utódjaként lelkészi választottak, és talán ezek voltak lelkészi szolgálatom legszebb évei, hiszen ifjúsági munka indult új lendületben, hiszen a Lutheránia énekkar sikerült 4-szer Nyugat-Németországba vinnem úgy, hogy kiengedték még a katonaköteles fiúkat, és igaz, hogy többször kellett elmenni értük, és engedélyt kérni a hadkiegészítő parancsnokságra. De akkor indult, és már tovább előtte is volt, de akkor virágzott föl itt a zenei élet ebben a templomban, ami most is számomra az egyik legnagyobb különbség. De aztán volt valami, amire még ki kell térni. Közöttünk az idősebbek emlékeznek arra, amikor a 2-es metró meg a 3-as metró fúrásai elindultak, hogy mi volt itt a templomban. A templom első része elindult kifelé. Ott abban a sarokban olyan repedések voltak, hogy oda tudtam menni a kezedet beletenni, és egy kicsit hosszabb a kezem, kiérek a kiskörül. Jöttek a szakértők, nézték, csóválták a fejüket, és volt, aki azt mondta, hát kérem, a legjobb volna lebontani, és újat építeni valahol máshol, vagy ezt valami másra használni. Hál' Istennek, hogy voltak olyan presbitereink és felügyelőink, mint Grillus Vilmos, az építészmérnök, és Szirmai Tibor a felügyelő, akik nem adták föl, és bizony kettős vasbeton koszorú veszi körül a templomot alul és föl, és megtartotta, hogy össze ne omoljon. És akkor utána szépült ez a templom, és valóban sikerült megújítani minden részét. Pedig alig-alig volt akkor reményünk, és az Isten kegyelme nem csak az embereket, a gyülekezetet, nem csak a lelkész, hanem a templomot is felügyeli minden, szegletet ismer az ember. Azt megújítva. Igen, valamikor éppen az a sarok volt a legnagyobb bajban, amiről azt mondta nekem Keken András, figyelj, fiam, ha szószéken vagy, mindig abban a sarokban beszélj, mert akkor azt hallja mindenki. De ha erre, arra, akkor nem. Ez a hely, ahonnan visszhangzik mindent. Hát, talán még máig is visszhangzik, ha figyelünk rá. A várost is közben nem csak 56, hanem utána sok mindent megráztak. Sok minden jött. Emlékezzünk vissza, testvérek. A rendszerváltoztatási kísérletek évei. Amikor hol innen, hol onnan jött a támadás, aztán jött az a fordulat, amikor az egyház újra föllélegzett. De testvérek, nehogy azt gondoljátok, hogy tálcán hozták elénk a régen elkobzott épületeket. Hogy én mit szenvedtem a Deák téri gimnáziumért, azt nehéz, ilyen meg van írásban, de csak annyit mondok, hogy akkori köztársasági elnökünk Göncz Árpád azt mondta, mi csináltak, püspök úr, hiszen Magyarországon minden lehető fórumon egészen parlamenti köztársaság elnökök mindenit föl jelentették, hogy el akarja venni van valahol áldás, akkor éppen ezután a harc az iskoláék mozgalom után. Testvéreim, a hajszálak számát ki tudja, Isten tudja, de újra és újra ellen mondani, hogy nem volt könnyű az. Egy hosszú, több évtizedes lelkészi és püspöki szolgálat után csak azt tudom mondani, hogy megpróbáltam, és ezen a címet fogok beszámolni részletesen az életutamról könyvben, Minister Domini, azaz az Úr szolgálati, a vastükköny mindkét oldalán, nyugaton is, és keleten is, mert ott is Lozánban prédikáltam a magyar gyülekezetnek, Lozánban, Genfben, kereszteltem, eskedtem, temettem. És ezen a felületén is több felé és többért a vasfüggöny másik felé. Igen, aztán jött a változás, és emlékezünk arra, mennyire felszabadult minden. De nehogy azt higgyék, kedves testvérek, hogy az a vezetői szolgálat, vagy lelkészi püspöki szolgálat olyan könnyű volt ezekben az években is. Bizony nem. Erre nézve csak annyit, hogy például, amikor nemzetközi ökumenikus fronton, Bázelben nagyon hamar, 9. évben egy európai ökumenikus konferencia volt. Ott voltunk, és akkor előtte történt az erdélyi menekültek, akiket házukból, falukból, templomok lerombolásától űzött el a akkori kormány és rendszer. És ezen a konferencián Rajsz András professzorunkkal együtt szerkesztettünk egy nyilatkozatot, amit beadtunk a konferenciának, hogy kérem, ezt tegyék bele a záró nyilatkozatba, és ez a nyilatkozat arról szólt, hogy a konferencia elítéli Ceausescu-t és Romániát. A sokféle erőszak, egyház ellenes intézkedések, falurombolás ellen. Kérem, a elnökség bevette ezt a javaslatot, és benne áll most is a konferencia jegyzőkönyve. Hát aztán az Isten máshogy intézkedett. A vezetőről is, de még annyit ehhez, hogy milyen helyzet volt akkor. A konferencia záró napján este megyek a feleségemmel az utcán, és mellé kutik valaki az egyik kapujából, az egyik erdélyi kiküldött evangélikus, aki azt mondta, püspök úr, hadd állítsa meg egy szóra, tudja, ma volt a román küldöttség záró értekezete, hogy mit csináljanak, hogy menjenek haza ezzel az elítéléssel, Ceausescu-hoz. Azt mondta, püspök úr, egyet mondom, a mostani időben nehogy Romániába vagy Erdélybe jöjjön, mert az akkori Ceausescu féle szokás szerint elfogja Gázán egy alkalom alá. Azaz, fölkerülhetünk mind a ketten, Rajsz és meg én is, a Ceausescu féle halálistára, mint ellenség. Hát hamarosan utána karácsony körül már vége lett annak a rendszernek is, és az Isten keze munkálkodott, és megindult sok minden munka, és tart ma is. Azt gondolom, hogy megáldotta az Úr Magyarországot, és világban is sokféle tevékenységünket, úgy is, mint magyar kisegyház, úgy is, mint ökumenikus közösség Magyarországon, és hála Istennek, hogy a mai napig van hitel a magyarországi evangélikus egyháznak, mint akik megállnak az evangélium mellett, és még az Európai Unióban is, ahol lassan már elfelejtettek mindent, ami Isten, haza és becsület, házasság és jó bizonyság tevői szeretnének lenni. Testvérek, biztos vagyok benne, hogy mindjárt hajszálait számon tartja az Úr, és figyeli a cselekedeteinket és az életünket, és hogy ennyi vagy annyi év beszámolhatunk róla egymásnak, Istennek magának, ezért legyen miénk most a hálaadás mindazért, amit tett velünk. És legyen a köszönet annak a közösségnek, legyen a köszönet azoknak az épületeknek, amelyek adtak helyet ennek a közösségnek. És legyen köszönet annak az országnak, amelyik mindenféle támadás és gazság és belső és külső feszültség után mégis otthonunk, és megengedi az Úristen, hogy egy bizottságot kérjen. Arról, hogy nem az a fontos, ami a kincsem, pénzem, sikerem, hanem vajon ismerem-e az élet értelmét, és tudom-e követni azt, aki azért jött, hogy segítsen minket. Többször elmondtam már prédikációban, de nem baj, mert nem árt még egyszer hallani, hogy úgy nevelt fel apám, hogy az irodájában ott volt a íróasztala fölött az írás, ilyen díszesen. Hát Jézus mit szól hozzá? És azt mondta, fiam, ha szólni akarsz, ha tenni akarsz, ha menni akarsz, vagy jönni akarsz, mindig gondolj arra, hát Jézus mit szól hozzá. Tudjátok, testvéreim, mit jelentett ez abban az időben, amikor a magyarországi egyházban is sajnos nem az volt, hogy hát Jézus mit szól hozzá, hanem az volt a fontos, hát az állami egyházi hivatal mit szól hozzá. De újra és újra vissza kell térni ahhoz, hogy Jézus mit szól hozzá. És cselekedetét, erkölcsiségét, ígéreteit és igéjét hallgassuk és tartsuk. Így legyen rövid és hosszú életünkben az Úr áldásával. Ámen. Imádkozunk. Urunk, a Te kegyelmed az, amelyik elénk jön újra és újra. Életünk eseményei nem a miénk, nem a mi kormányzásunk, hanem a Te akaratod. Segíts azért, hogy úgy éljünk és lássuk magunkat, hogy bizonyságot tegyünk rólad az emberek előtt, és Te is bizonyságot teszel rólunk. Mennyei Atya előtt, és úgy tartod életünket ott,